ne legyen lehangolt. Lélekhangoló, a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora.
Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Németh Kray Gina artistát. Az interneten ismerkedtünk meg, mégpedig a Facebookon, és minket nem a cirkusz világa hozott össze, hanem az evangélium tulajdonképpen, mert én is közlöm naponta a különböző kis üzeneteket, anyagokat, és akkor reagáltál erre, és közben megtudtam, hogy te egy élőhitű valaki vagy, de ugyanakkor artista is vagy. Hadd kérdezelek arról, hogy a családotokban ez a cirkuszos vonal milyen régi, mióta tudsz te erről, hogy itt egy családotok cirkuszos volt?
Legalább 9 generáció, de onnan tudom ugye, hogy Németországban vannak rokonok, és valaki írt ott egy könyvet erről az egész családról, a Picard részről, és akkor hogy a francia forradalomban már volt. Tehát ők onnan származnak.
És akkor te ebben nőttél föl,
igen,
tehát egy cirkuszos családban,
igen,
kis gyerekként,
igen,
és
utaztunk.
Hogy éltél, hogy éltetek?
Minden nap másik helyen voltunk, falukat jártuk javarészt, és minden nap máshol jártunk iskolába a testvéreimmel, de mindenki, tehát nem csak mi, az összes cirkuszos így nőtt fel.
És már gyerekként is volt feladatod a cirkuszban?
Igen, hát mindig is szerettem volna szerepelni. Anyuéknak akkor még nem volt saját cirkuszuk, nagybácsikájánál utaztak, lehet, hogy hallottatok róla, ők a Donnert família, és beengedtek, hogy a 4-5 éves voltam, hogy a kígyó tánccal ott én is szerepeljek, táncolhassak az unokatestvéremmel. Az nagyon nagy boldogság volt, azt apukámmal csináltunk egy ilyen akrobata számot, akkor voltam ilyen 8-10 éves körülbelül, és utána folyamatosan, ugye, amit éppen...
Mi mindent csináltál? Egy kicsit múlt időben beszélünk, mert előzetesen szót váltottunk, és azt mondtad, hogy 4-5 éve, vagy 5-6 éve ez a hagyományos, klasszikus, cirkuszos, vándorcirkuszos életet most megáll, de más valamit is csinálsz, de a cirkuszos idődben mi mindent csináltál te a cirkuszban?
Mondom, ezzel kezdődött, és akkor utána ugye folyamatosan bővült, egykerekű biciklivel szerepeltünk utána, bűvészkedtem anyukámmal, amit nagyon nem szerettem, az, de hát megcsináltuk, ugye. Akkor nagyon megtetszett nekem a légtornászkodás, és akkor azt utána kaptam apukámtól egy kötelet, ugye én azon szerepeltem, ez ilyen légi balett, úgy hívják. Azt tanultam meg 13 évesen, és azt nagyon szerettem csinálni. De az mellett megtanultam kézen állni, zsonglőrözni. Igaz, nem léptem fel úgy mond ezekkel úgy komplett számban, de kiegészítőnek beraktuk mindig valahova. Ugye így minden gyereknek általában megvesznek rekvizitákat. Én is mindent kipróbáltam, a lábzsonglőrt, aztán a drótommenés, de ezek mind olyan kudarcok voltak, hogy nem is mertem még egyszer megpróbálni. Akkor
de mégis mi volt az, amit éveken keresztül
csináltál? A légtornász, igen,
azt
nagyon szerettem. Tehát az olyan, mindenkinek van egy tehetsége, és akkor nekem az arra irányult.
Minden párban gyereknek. Voltál valakivel fönn?
Nem, egyedül szerepeltem.
Egyedül.
Igen, igen.
A felvétel előtt beszélgettünk, rákérdeztem, hogy volt-e baleset? Mondd el, légy szersít,
igen,
a műsorban?
Hát leestem, ugye nem figyeltem, rosszul lett felszerelve ez az egész cucc, és... Hát elég nagy baleset volt, mert a medencém eltört, a szemérem csontom, a bordáim, a csuklóm az itt fönn volt a könyökömnél valahol.
Őrve.
És,
hát és ez ugye, Romániában történt, és akkor hogy reagáltak erre?
Műsor alatt történt az egész, előadás közben. Én nem emlékszek ugye semmire. Utána arra eszméltem fel, hogy az autóba berakott a férjem, ugye vitt egyből a kórházba, a szegény lányomnak az ilyet arcára emlékszek a mai napig, és hát akkor itt a balesetibe tettek össze, mert ott Romániában egy kicsi városba voltunk, még röggen se volt a kórházba.
De jött volna, érted, egy helikopter?
Ami lezuhant. Utólag tudtam meg, a tesóm intézte, hogy akkor minél hamarabb Pestre kerüljek, ugye? De végül mentővel hoztak.
És akkor meggyógyítottak, összekalapáltak? Több hét alatt?
Ez nagyon nagy szerencsém volt, mert a medencémet nem kellett megoperálni, mert nem mozdult el. Azt mondta az orvos, annyira szerencsém van, hogy az izmok, hogy izmos vagyok, és az izom tartotta össze. Azt mondta, hogy ha kibírom, hogy egy hónapig nem mozdulok, tehát így fekszek, akkor nem kell megműteni. A csuklómat kellett csak operálni, amit sajnos ott Romániába engedtem, hogy hozzányúljanak, mert azt mondták, hogy ők helyre teszik műtét nélkül, és olyan rosszul rakták össze, hogy szegény orvos itt a balesetibe egy csomót szenvedett vele, hogy jó legyen, viszont azt mondta, ha betartom, amit mond, akkor utána teljesen fel tudok épülni, és tudok még dolgozni.
És ez meg is történt.
Igen, tehát azért volt bennem egy félsz, de mivel nem találtunk akkor éppen másik légtornászt, akkor utána muszáj volt visszamenni.
Azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok mindent csináltál, tehát egy kreatív ember vagy, mindig kitaláltál valamit. Volt egy személyes programod, akkor erről is pár szót mondjál, légy szíves meg, amiket most csináltok. Az is egy érdekes dolog, amit hallottam tőled.
Igen, most egy tarantula kiállítással utazunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a tarantula madárpókokat teráriumokban kiállítjuk, és akkor ezt mi megszervezzük. Lényegében hasonló életforma, mint a cirkusz, csak nem kell előadást csinálni. Ezzel 6. éve utazunk. Van ehhez egy sátor, nyáron sátorban csináljuk, télen meg megyünk plázákba, vagy művelődési házakba, sportcsarnokokba.
Más rovarok is vannak ott.
Igen, vannak.
És akkor bejönnek az emberek, és kiveszitek néha
hát
őket?
A férjem igen, ő kiveszi, meg lehet simogatni a madárpókot, de ugye sokan félnek. Inkább ez a kiállítás a lényeg, hogy meg lehet nézni, az is érdekli az embereket.
Meg tudtam tőled, hogy te hitre jutottál. Megtértél körülbelül 6 évvel ezelőtt, 2017-ben. Mondd el, hogy milyen utad volt a megtérésedig.
Ugye nagyon rossz állapotban voltam, nagyon rosszul értünk a férjemmel, külön is voltunk, és a nagynénikém szólt, hogy hát Gina, van az Úr Jézussal boldog élet, és hát ugye ez olyan kicsit idegen volt nekem, én hozzáteszem, hogy a utazó életben a cirkuszosok azok úgymond vallásosak, de rájöttem utána, amikor már megtértem, hogy inkább babonásak voltunk, vagy hát vagyunk, és ebből is nehéz volt megtérni, de fura volt, amikor mondta nekem, hogy van boldog élet, és ez engem annyira vonzott, mert ugye mindig a boldogság után vágyakoztam.
És miért nem voltál boldog?
Férjemmel rosszul éltünk, ugye, és ez azért tönkretette egy kicsit az lelkemet is, és minden nagyon kémhez jártam oda beszélgetni, nagyon tetszett, ahogy olyan kedvesen beszélgetett, meg ahogy imádkozott, mert akkor én még nem imádkoztam. És akkor egyszer elhívta a lelkészt is, ők Vasadon laknak, az nagyon megfogott, mikor azt mondta a lelkész, hogy tegyem rendbe az én helyzetemet és életemet Istennel. És akkor utána ő helyre fogja tenni az én életemet, mindent meg fog adni, ami az én szívem kívánsága. Akkor ez elkezdett érdekelni. Kaptam a nagynénikémtől egy Spurgeont, a napi áhítatossat, és én azt elkezdtem olvasni, és úgy a magam módján elkezdtem imádkozni. És utána én eljutottam Biatorbágyra, ott a misszióba, 5 napra, akkor én ott megtértem, az Úr Jézus Krisztust elfogadtam a szívembe, és én olyan boldogságot kaptam, amit soha előtte nem éreztem.
Azt mondd el, légy szíves, hogy jelentél ott meg, ez nekem így nagyon tetszett, és hogy fogadtak téged?
Nagyon, nagyon kedvesek voltak a biatorbágyiak. Én nem gondoltam, hogy ilyen kedvesség fogott engem várni, meg nem is tudtam, hogy mire számíthatok. Azt tetszett, hogy mondta a nagynénikém, 5 napra lehet menni pihenni, ingyen, és hogy ottan a lelkem is helyre fog jönni. És mikor én oda ilyen megérkeztem, én miniszoknya, tűsarkú, műköröm, festett haj, műhaj, és akkor ugye ez nem botránkoztak meg rajtam. Tehát én ahogy ott körülnéztem, ugye nem olyan embereket láttam, és ez annyira megfogott engem, hogy nem azt mondták, hogy na most ez mit keres itt, vagy valami, hanem olyan szeretettel fogadtak, hogy én azt előtte nem is tapasztaltam. És...
Hogy lehet megtérni? Tehát ha most én mások nevében is ezt kérdezem, hallgatja valaki ezt a műsort, és akkor azt mondta, hogy megtértél, de ez micsoda?
Hát először is rájöttem arra, hogy nem tudom az életemet jó irányba irányítani. Tehát én akkor 42 éves voltam, és rájöttem, hogy elég nagy csődben vagyok. És azt elfogadtam, hogy Isten az, aki tudja az életemet helyre rakni, és boldoggá tenni. Elég sok mindenre rávilágítottak ott Biatorbágyon, hogy ugye mennyire nagy bűn házasságon kívül élni, akkor mennyire nagy bűn, hogy ugye nem úgy viszonyulunk a gyerekeinkhez, a szüleinkhez, a családunkhoz, és hát ezeket én elfogadtam. És akkor azt mondtam, hogy leteszem, hogy akkor oké, én ezt nem jól csináltam, és hogy én kérem az Isten segítségét, és kitisztítottam a szívemet, elmondtam az összes bűnömet az Úr Jézus Krisztusnak, elvette, ami olyan csodálatos volt, hogy fellélegeztem, és utána azt mondták, hogy na, akkor most kérhetjük a Szent Lelket a szívedbe is, és én kértem a Szent Lelket a szívembe is. Igazából, mikor elmondtam azt, hogy az Úr Jézus költözz a szívembe, nem hittem el, hogy ez meg fog történni. De abban a pillanatban, ahogy a kétségeim voltak, abban a pillanatban megkaptam azt a boldogságot, szeretetet, amit nem lehet elmondani. Tehát ezt, hogyha valaki nem éli át, nem tudja, hogy miről marad re. Az élet értelméről marad re, és én ajánlom mindenkinek, hogy ezen az úton elinduljon, mert ettől van boldog élet.
6 év azért eltelt azóta, és ez valóban akkor nem egy ilyen átmeneti élmény volt, ami elmúlt. Hogyan tekintesz vissza erre a 6 évre, most itt a hit szempontjából?
Hát ott, amikor én eljöttem, akkor én elkezdtem imádkozni egy férjért, mi akkor az élettársammal külön éltünk, és nem gondoltam volna, hogy ő fog megkeresni engem, hogy ő nem tud nélkülem élni, és nagyon szeret, és el akar venni feleségül, de ezt ugye én nem akartam elhinni. Ugye azt mondták Biatorbágyon, hogy ha szeretnék közösségbe járni, hogy akkor menjek a reformátusokhoz, vagy evangélikusokhoz, hogy ottan akkor segítenek nekem így a hitben fejlődni, megmaradni. És ugye akkor egy kérdés előtt álltam, és bementem egy asszony órára Lajos Mizsén, és akkor ott megismertem a Bércesnét, lelkész asszonyt, és akkor én mentem hozzá imádkozni, hogy most akkor ugye mit csináljak, mert nem akarok már úgy élni, ahogy előtte, és hogy én az Úr Jézus szeretném követni. Mondta az Évike, hát Csina, én nem tudom, hogy mit csináljál, de az Úr tudja. És akkor imádkozott velem, és egyszer csak olvastuk az igét, és azt mondta nekem az Úr, hogy ne aggodalmaskodj. És akkor leesett, hogy tényleg én mit aggódok? Most az Úr Jézus, ő a családokat egybe akarja tartani, nem szétzilálni. És akkor úgy döntöttem, hogy akkor elfogadom azt, hogy a volt párommal akkor újra összejöjjünk, és összeházasodjunk. És tényleg az Úr formálta ezt az egészet, mert nagyon nagy áldások vannak az életemben, vannak nehézségek, de az Úr Jézus mindig ad erre.
Mik ezek az áldások?
Hát, hogy a férjem is meghallgatja az igét reggel, ez egy nagyon nagy áldás szerintem. Akkor apukám ugye nagyon beteg volt, meghalt, és mikor megtértem rá egy kis időre, még a házból is kizavart, mikor imádkozni akartunk a sógornőmmel, de utána már imádkoztam mellette, megengedte, hogy olvassam neki az igét. És, mert ugye a lelkész asszony biztatására mondta, hogy ne hagyjam abba.
Hány évesen hunyt el, édesapa?
68. Mi utaztunk is közben, anyuék meg már otthon voltak, az orvos véget, meg minden, és nem utaztak már. De amikor tehettem, meg télen otthon voltunk, akkor mindig én vittem az orvoshoz, akkor imádkoztam mellette. Amikor benn volt a kórházban, megkerestem a diakónusokat, akik oda járnak a kórházba, hogy keressék meg apát. Jó, velem lehet nem beszélget, de ugye nem tudhatjuk, hogy most Kecskeméten is volt kórházban, ott is volt, aki bement hozzá. És ott jó volt, mert egy idős lelkész ment be hozzá, egy nyugdíjas, és ő vele beszélgetett apa. Nagyon jó, hogy az Úr megtartott ebben is, mert apát nagyon szerettem. Nagyon nehezen engedtem el. De az Úr biztatott, mert aznap, amikor meghalt, az volt az ige, hogy levettem a válláról a terheket. És így biztos vagyok benne, hogy az Úr megmentette őt is.
De milyen csodálatos ez, hogy mondod, hogy megtérésed után még szinte ki is zavart téged,
igen.
És akkor te tudtál érte végig imádkozni. Milyen nagy dolog, amikor a gyermekeket is felhasználja Isten a szülők felé, a szülők irányába. Tudom, hogy most egy időt Szlovákiában töltöttetek, tehát ott dolgoztatok. Ez az élet hogy zajlik ilyenkor? Elmentek esetleg valami helyi gyülekezetbe? Ez működik valahogy?
Amióta megtértem, én azóta mindig elmegyek, ahol éppen vagyunk, a helyi reformátusokat megkeresem. Volt olyan most Pozsonyban, hogy lerobbant az autó, és benne a belvárosba képzeld el, hogy ott volt egy ilyen polgármesteri hivatal, akitől mi területet akartunk volna bérelni ettől a hivataltól, és hát be kellett menjek személyesen. És egy ilyen nagyon kis eldugott utcába parkoltam, igazából nem volt kiírva, hogy nem lehet parkolni, mindegy, az autóval egész nap ott kellett várjak az autómentőre, amíg jött, és már este 6 óra volt, és nagyon jó volt, mert az autótól így egy olyan 30 méterre volt egy nagyon nagy templom, kiderült, hogy katolikus templom, de magyarul volt az ige hirdetés. Ott megismerkedtem egy asszonnyal, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, szoktunk imádkozni, de ugye utána én elmentem a reformátusokhoz, oda jártam. Hiszem azt, hogy azért kellett bemenjek, hogy ezzel az asszonnyal megismerkedjek. Editnek hívják ott Pozsonyban, és ő is szegény, úgy egyedül van, a gyerekei mindenfele, és azóta együtt jártunk bibliaórára, utána a reformátusokhoz, együtt voltunk istentiszteleten, és ez jó volt tényleg így. És mindenhol, például Szlovákiában, Nagymegyeren élőhitű reformátusok vannak, akkor ez a réte, egy pici falu, ott Szent mellett, és olyan csodálatos bibliaórán voltam. Vagy például Pécsen egy 4 éve, egy szobába voltunk 4-en, házi bibliaórán. Olyan csodálatos volt.
És ezeket így megtalálod, fantasztikus.
Hát a neten meg lehet. Igen. Vagy hogyha nincs kiírva, akkor telefonálni szoktam. Uh-huh. Vagy például most a sógornőm is megtért, és a tesóm még Horvátországban dolgoznak a cirkusszal, és Splitten találtak református. Tegnap voltak istentiszteleten.
Így a munkád kapcsán mely országokba jártál? Tehát most hallottuk a Szlovákiát, Romániát.
Moldáviába és Makedóniába voltunk még cirkusszal.
Tulajdonképpen így is mondhatjuk, hogy a munkatársaknak, a gyülekezetnek, a családnak ilyen misszionárusa is lettél, tehát szépen Isten ebbe belevezetett téged.
Próbálom, ugye, amit tudok, mert ez így elég nehéz, ugye, ott Biatorbágyon én kaptam egy olyan igét, hogy az egész Izrael népe meg fog térni, vagy valami ilyesmi volt, és én ezt annyira a szívemre vettem, hogy tényleg az utazóknak kell mondani. Senki nem mondja nekik. Lényegében nagy része a rokonom is, és hát azért így belegondolva, hogy ugye ne vesszenek el, és az Úr Jézus azt mondja, hogy azért jött, hogy megmentse őket, akkor próbálok nekik is.
És a lányod felé tudsz elépni, ilyen szempontból ő vele mi van, merre van?
Ő 25 éves, Veronába járt artista iskolába, 13 évesen ment el, 18 éves koráig volt ott, és csak ilyen nyári, meg téli szünetekben jöhetett haza. Nehéz volt elengedni, de mivel a jövője volt ezzel, ugye, mert az artista szakmát, ez csak fiatalon lehet. Tehát ezt a ügyességet, meg ezeket a hajlékonyság, ezt nem lehet 20 évesen.
Te nagyon sokat mozogsz, hasonlóan én is sokat utazok, de talán még közelebb vagy a valósághoz, azokhoz az emberekhez, akik ma élnek, mindenfele. Milyen ez a kor? Milyenek az emberek? Hogy látod őket? Ezt a mai világot? Hogy érzed a kereszténységnek a felelősségét mindezekben?
Hát ez egy elég nehéz dolog, ugye? Mert nekem mindig az jut eszembe, az a felsorolás, amit a Pál apostol, vagy nem tudom már melyikben mondja, ugye, hogy milyenek lesznek, szeretetlenek, önzőek, pénzsóvárak, és ez sajnos tényleg nagyon így látom, hogy nem néznek nagyon körül, maguk körül. Körülnéznek az emberek, nincs azzal semmi gond, csak ahogy ugye az ige is mondja, hogy mindent elfogadnak, csak az evangéliumot nem. Sokan mondják nekem, hogy ugye, hogy milyen ez a világ, meg hova tartunk, meg mi lesz, meg hogy lesz. Hát mondom, figyelj, a Jelenések könyvét el tudod olvasni, vagy van róla, a Biatorbágyiak csináltak egy nagyon jó videósorozatot, és mondom, hogy ha azt megnézed, vagy elolvasod, akkor Jézus felkészít. Jóra nem lehet számítani, de erre lehet felkészülni, vagy felkészülni tenni a körülöttünk lévőket, aki elfogadja. Hozzáteszem, mert ugye nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem úgy lesz, de én biztos vagyok benne, hogy ami le van írva, az úgy lesz, és ez egyre nehezebb lesz.
Tehát nyilván te is úgy látod, hogy hát minden hitre jutott keresztény gyakorlatilag misszionárus is, tehát
igen,
tennünk kéne. Tehát ez nem elég, hogy beülünk egy hűvös templomba és nézzünk előre. Ezt hogy látod, hogy a keresztények mennyiben töltik be ezt a felelősséget? Valamennyire igen, mert te is így jutottál hitre, mert volt
igen,
egy nagynéni, meg volt egy lelkész, meg minden, tehát ez azért történik, tehát ne legyünk pessimisták, de talán aktívabbnak kéne lenni a keresztények zömének, tehát sokan elég passzívak, nem?
Én igazából, én el tudnám képzelni ugye így a magam életéből kiindulva, hogy ugye én nagyon sok mindent kéregetek, mert hogy ugye a lelkészasszonytól kapom ezeket a kis evangéliumi kis füzeteket, meg mindent, ugye, és akkor én szoktam rendelni, meg igéskártyákat, meg mindent, és akkor a férjem mindig azt szoktam mondani, hogy szórólapozok, kellene jobban még mondani és szólni, és hogy ugye ma is azt mondta, hogy az a szeretet, amit mi kapunk, azt kéne, meg hogy észrevegyük a másikat, hogy bajban van, vagy lássuk azt, hogy segítségre van szüksége, hogy tudjunk segíteni, és hát ugye megpróbálom, amit tudok. Nagyon tetszett nekem, az is a Cseri Kálmán mondja, hogy ugye, hogyha túl van csordulva a szív az Úr Jézusra, akkor tudunk adni másoknak is. És hogy ugye ezt próbálom, hogy tudjanak róla egyáltalán. Tehát már az is jó, hogyha olyan helyzetbe kerül, és tudja azt, hogy van az Úr Jézustól segítség, akkor tudja azt, hogy odafordulhat hozzá.
Jézuson kívül a Bibliában milyen szereplőket szeretsz? Kik tűntek föl neked? Kik tetszenek?
Hát az Eszter nagyon tetszik.
Igen?
Igen.
Uh-huh. Miért?
Hát az alázat. Ezt nem lehet tanulni. Ezt az alázatot, amivel ő volt akár a férje felé, uh-huh. akár a, úgymond a népe felé, Isten felé.
És ő is egy eszköz volt, egy
Igen.
misszionárus, egy nő, aki gyakorlatilag a saját népéért dolgozott.
Igen. Nekem ez nagyon tetszett. És ugye, ami még, hát tegnap is olvastuk, ugye mi most, van egy ima csoportunk a Facebookon a négynénikémmel, és hát elég sokan vagyunk benne, de most azt beszéltük, hogy karácsonyig a Lukácsot olvassuk minden nap egy fejezetet, és tegnap olvastuk ugye a Mártát, és nekem az is egy nagy tanulság volt. Én a Liza néninek a csendes heteket szoktam még meghallgatni, és legelsőnek, mikor meghallgattam, ugye a Mártáról volt neki, és hogy ugye, hogy tud dirigálni, és tényleg ilyenek vagyunk, hogy meg akarjuk mondani, hogy ez mit csináljon. Az még az Úr Jézusnak is akarunk
ez
dirigálni.
Ez így van. Ez az ima csoport hogy működik? Látjátok is egymást? Látjátok,
Igen.
meg halljátok?
És Messengeren.
Úgy beszélgettek és imádkoztok.
Igen. Általában hetente egyszer, uh-huh. de most ugye minden nap olvasunk, és akkor így tényleg van olyan, amit most is olvastunk, és idáig nem tűnt fel.
Van olyan ige, vagy igék, amelyek nagyon fontosak neked, akár a megtérés körüli igék, vagy azóta is?
Ami így az életem során így végigvezetett, amióta én megtértem, ugye ez a ne aggodalmaskodj, ez is egy nehéz dolog volt. Ez nem úgy megy, hogy akkor hú, most akkor mindent rábízok, mert az is egy könnyelműség, én úgy gondolom, hogy most akkor jó, akkor hagyjuk úgy mindent. Nem, ezért dolgozni kell, és tényleg, ami a szívünkben benne van a legmélyén is, azt is, mikor az Úr rámutat, hogy adjuk át, hát 50 milliószor átadtam már neki dolgokat, de van, amit visszaveszek. És ugye utána megint rádöbbenek, hogy hát de most mit akarok én? Ez volt az akkor, amikor ugye apu meghalt, akkor volt az, hogy levettem róla. És ugye ez még, amikor azt mondja, hogy alkalmas és alkalmatlan időben is szóljunk. Ez, ami nekem a legfontosabb mindig. És ugye sokszor volt az, hogy nem úgy szóltam, kérni kell az Úrtól a szeretetet, hogy szeretettel beszéljünk a másik embereknek. Nem úgy, hogy na én akkor dirigálok, és akkor én mindent tudok, hanem megpróbálni például hallgatni. Ez is nekem tanulás. Én előtte is sokat beszéltem, most is képes vagyok órákig beszélni, de ezt tanulom, hogy hallgatni és meghallgatni a másik embert.
Lélekhangoló.